köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy reggel 9-kor már így tegnapi nap után itt van, legalább van valaki. ez mindenképpen pozitív. Csillag Tamás vagyok Griffith College-ból, és következő 20 perc körülbelül arról szólna, hogy a Griffith College-ban nagyjából hogy néz ki a központi campus wireless, és hogy erre milyen megoldásunk van. Nagyjából amiről szó lesz, hogy a Unify kivételesen miben valamivel más, mint a többi hasonló menedzselt Wi-Fi megoldás. Megnézzük, hogy miért is jó nekünk, hogy PC alapú a konzolerünk. Áttekintjük gyorsan a hardvert, megnézzük, hogy nagyjából milyen szolgáltatásokat nyújt nekünk ez az egész. Picit kitérünk a biztonságra, mert biztonságot jobban szeretjük, mint ha nincsen. Illetve megnézzünk egy pár kvázi erős újindulattal esett tanulmányt, hogy nálunk mégis a különböző kampuszokon ez a gyakorlatban hogy történik. Tényleg, ami a legizgalmasabb a Unify rendszerben az az, hogy a kontroller az nem célhardware, nincsen benne semmi extra, simán egyszerűen X86-os PC. Ami alapvetően több okból jó nekünk, az egyik az, hogy PC-nk mindig van elfekvőben ebben a szakmában, tehát olyan nincs gyakorlatilag, hogy nem tudunk lemenni egy raktárba és nem tudunk bármit keríteni. Tehát, hogyha az van, hogy így körülbelül azonnal kell valami, akkor nem kell elmennünk megrendelni, és mi van kéznél. A másik, amit szeretünk a PC-kben, hogyha nincsen bennük célhardware, már pedig ebben az esetben nincsen, akkor tulajdonképpen semmi nem gátol meg abban, hogy én ezt teljesen alantos módon bevirtualizáljam úgy, ahogy van, hiszen minek nekem fizikai PC, hogyha egyszer virtuális is lehet. Ha pedig igazából már be vagyok virtualizálva, akkor onnantól kezdve a virtualizációs megoldásomnak a magas rendelkezésre állású megoldásával onnantól kezdve rögtön klaszterezhetem, és ahelyett, hogy akkor már két hardware kontrollert kéne vennem, amik majd valahogy csinálnak maguknak klasztert, onnantól kezdve VMware-ben, Xen szerverben, akármiben, bármiben, onnantól kezdve van nekem egy magas rendelkezésre állású Wi-Fi kontrollerem, és igazából még mindig nem fizettem érte semmit. Illetőleg tulajdonképpen amit virtualizálhatok is, azt tulajdonképpen akár a felhőbe is tehetem. Ez külön támogatja az, hogy a Unify-nak mint olyan most már rendesen működik a Layer 3-as DNS alapú discovery-je. Tehát igazából semmi nem gátol meg abban, hogy én az egész kontrollert fölküldjem a felhőbe, és akár 6, 8, 10, x darab campus szépen egy darab felhőben található kontrollerről levegye az ő kis beállításait. És ha olyan kis intézményekről van szó, akár adott esetben lokális szerverparkom sincsen, akkor sincsen semmi gond, amíg van internet kapcsolatuk, addig igazából a kontrollerrel kiválóan tudnak beszélni. A Unify egyik jelentős tulajdonsága az összes nagyobb konkurens termékekkel szemben az, hogy ő nem tud tunelezni. Tehát ő csak és kizárólag az access pointok lokálisan layer 2-ben bridge-elnek. Ez adott esetben megkötés is, viszont az előnye megvan, hogy például a felhőben van a kontrollerem, hogyha el is veszik a kapcsolat az access point és a kontroller között, igazából az ég egy adta világon nem történik semmi, addig egy picit nem tudom konfigurálni, de mondjuk az ember nem szoktak két percenként feltétlenül konfigurálni az összes access pointját, tehát adott esetben, hogyha olyan kampuszunk van, ahol csak egy kósza DSL kapcsolat van, vagy valami, akkor ezzel így ilyen formán tudunk együtt élni. Hardware igénye gyakorlatilag nem nagyon jelentős, 2 gigaramot illik neki adni, Java alapú alkalmazás maga a kontroller, 1 gigát megeszik, mögötte van egy MongoDB alapú adatbázis, annak illik egy másik gigát odaadni, és ezzel nagyjából így körülbelül akkor soha többet nem is kell vele foglalkozni. Az egyetlen dolog, amiben sikerült már egy párszor belefutnunk, és nincsen benne igazán a leírásában, és nem nagyon reklámozzák, 32 bites gépre telepíteni nem jó ötlet. Tehát a MongoDB-nek elég sajátos a memória kezelése, úgyhogy ez gyakorlatilag, ha csak nem nagyon-nagyon kicsi az installáció, pár száz kliens, 2-3 access point, akkor majdnem biztos, hogy a MongoDB ki fog futni virtuális memóriából, hogyha csak 32 bitet kap. Tehát erre az egyre érdemes odafigyelni, hogy 32 bitessel csak akkor, hogyha nagyon muszáj, vagy ha pontosan tudjuk, hogy mit csinálunk. Nagyjából nagyon szépen látható, hogyha elkezdi adományozni a statisztikákat, és működik a rendszer egyébként, csak nem látunk semmit a statisztikákon, nem látjuk a kontrollerben a klienseket, akkor így akkor is sejthető, hogy valami adatbázis problémája van. Mivel a Java alapú az egész alkalmazás, ezért megtették nekünk azt a szívességet, hogy Windowsra, Linuxra és macOS-ra is portolták. Úgyhogy igazából akárkinek akármilyen alapú infrastruktúrája van, Microsoftista, Linuxista, gyakorlatilag bármire fel tudja telepíteni, nem okoz különösebb problémát. Windowson Next, Next Finish, Linuxon van nekik APT repozitóriumuk, dev csomag, RPM csomag, mindenféle, automatikusan tudja magát frissíteni, igazából így teljesen barátságos tényleg gyakorlatilag Next Next Finish típusú installációs élményt tud nyújtani az embernek, ami nem feltétlen probléma, hogy valamint nem kell többet küzdenünk a feltétlenül szükségesnél. Telepítések, frissítések, Windowsnál, OSX-nél többnyire csinálni kell róla egy teljes backupot, uninstall, reinstall, eddig mindig nagyon szépen visszaolvasta az összes backupját, amit az előző verziók csináltak, és már megy is tovább, Linuxon meg ennél is egyszerűbb upget, upgrade, kész. Magukról a hardverekről igazából nem nagyon szeretnék sokat beszélni, mert hogy hát access point csinál Wi-Fi-t. Tehát, hogy így BGN-es az összes modell egyébként legalább, többnyire 2,4 gigán működnek, de most már azért náluk is van bőven kétsávos. A Pro náluk az, ami ABGN-es, hát az mindenképpen kétsávos, most már ők is kihoztak egy AC-s modellt, az nyilván kétsávos, mert más lehetőségük nem is nagyon van. Egész nagy mennyiségben gyártanak egyébként különböző konfigurációkban kültéri modelleket is, tehát az mindenképpen nagyon szimpatikus bennük. Maga az access point egyébként tényleg igazából semmi izgalmas, ha valaki látott már DDVRT-t, akkor nem fog meglepődni. Egy Atheros alapú platform, serial port, JTAG, igazából még a beltéri access pointokon is van magán a nyáklemezen, még vannak külső antenna csatlakozások, tehát hogyha valaki mindenképpen hackelni akarja, akkor azt megteheti. Simán portolható rá, simán letölthető rá DDVRT, hogyha valaki azt szeretné, teljesen stabil platform erre alapvetően. Tehát kvázi akármit megtehetünk vele. Amit még kontrollerűben elfelejtettem mondani, hogy a kontroller teljesen ingyenes. Hát ha vettünk egyetlen egy darab access pointot, akkor onnantól kezdve annyi kontrollerünk van, amennyit nem szégyellünk, nincsen licensz, nincsen éves költség, nincsen semmi. Ha megvettük a vasat, akkor onnantól kezdve körülbelül bármit megtehetünk vele. Körülbelül az egyetlen pici probléma, csak hogy ne legyen véletlenül se tökéletes a hardware, az, hogy a korai generációknál nem szabványos BO-t használtak. Ez mondjuk régebbi Cisco-soknál nem fogja talán annyira megrázni, hogy azért a Cisco-nál is régi szériáknál voltak érdekességek. Itt a Standard Access Point-nál az eredeti, Outdoor-nál és a Long Range-nél ott még passzív 24 voltos POI-t használ. Szerencsére viszonylag barátságos áron lehet tőlük venni hozzá átalakítót, ami standard POI-ból csinál 24 voltot az AP közelében, és akkor most már ezt is meg lehet oldani. Igazából ez nekem nem akkora szívfájdalom, mert hogy VoIP még nincs a kampuszon nálunk, úgyhogy igazából a power-es switch is viszonylag hiányzik nálam, úgyhogy nem volt olyan problémám, hogy lenne egy rakás power-es switch-em, viszont ezekkel pont nem működik. Az újabb modellek, a Pro, az AC, az Outdoor AC, azok viszont már, amelyiknek gigabites lamportja van, az már rendesen tisztességes BIOS-t támogat, tehát azzal már ilyen probléma abszolút nincsen, tehát az már elrohangál mindenféle szabványa, viszik Cisco switchek, D-Link switchek, Sricom switchek, akármi, bármi. Szolgáltatások szinten, amit nagyjából tud, körülbelül úgy nagyjából a szolgáltatásokra igaz, hogy minden tud, mint a nagyobb, csak kicsit kevesebbet mindenből, viszont így cserébe pénzügyileg egy kicsit gazdaságosabb. Tudunk általában statisztikákat készíteni elmúlt 30 napig is akár, hogy a kihasználtság mind forgalomban, mind kliens számban. Legaktívabb AP, top talker lista, nagyjából a nagyobányos eszközök, mindezt megkapom egy nagyon szép webes interfészen, úgyhogy időnként szoktam vele megörvendeztetni a menedzsmentet, hogyha le kell támasztanunk, hogy miért kérünk még budgetet Wi-Fi-re, vagy valami, akkor adunk nekik egy ilyen szép színes pie chartot, hogy nekünk ilyen sok szép userünk van, és akkor most adjatok még pénzt. Van neki beépített térkép funkciója, nem meglepő módon szépen rá lehet pakolászni az access pointokat. onnantól kezdve grafikusan szépen kijelzi, hogy melyiknek mi az állapota, akár címkéket is nézhetek hozzá. És illetőleg, hogyha beméreteztem a térképet, akkor onnantól kezdve egy ilyen kicsit imagináriós lefedettségadatot is kapok tőle, hogy így nagyjából tudja a saját modelljeiről, hogy azok így körülbelül mekkora hatótávolsággal működnek, olyan apróságokat, mint falak nyilvánvalóan nem vesz figyelembe, mert hogy így ezekkel az információkkal nem rendelkezik, ami nekünk a mindennapi életben azért egy kicsit így számolni kell vele, de magában azért legalább így nagyjából látunk valamit. Hát szolgáltatásban Layer 3-as Discoveries tudunk DNS alapon, tehát igazából azzal gyakorlatilag bárhol elmegy. Az access pointok és a controller között HTTP-n, HTTPS-en magas portokon megy a kommunikáció. Tehát ilyen formán nagyon VPN barát, nagyon tűzfal barát, nem igazán van vele semmi probléma. És most már a 2.4-es szoftver környékén a wireless uplink most már stabilan működik. Ők szeretik mesh-nek hívni, mi tudjuk, hogy igazából ez azért egy kicsit nem igaz, tehát hogyha tényleges mesh-t akarunk, akkor azért ennél komolyabb gyártók is vannak. Igazából arra jó, hogy múltkor az egyik épületben valaki nagyon, nagyon átvágott egy kábelt, és kellett volna hirtelen uplink az egyik access pointunknak, úgyhogy az két kattintással körülbelül konfigurálható, hogy amíg nem húzunk kábelt addig, akkor egy kicsit piggybackeljenek. Illetőleg ami még érdekes use case lehet erre az, hogyha kültéri access pointokat wireless uplinkkel telepítünk, és csak távfeszültséget viszünk el hozzájuk, de struktúrált kábelezést esetleg nem, akkor azt meg tudjuk tenni, hogy ezek kvázi bázisállomásnak használnak, akkor valakit és onnantól kezdve akkor wireless uplinkkel beszélgetnek egymással. A wireless uplink most már olyan szinten működik egyébként, hogy egyik reggel az egyik kolléganőnk küldte át ezt a képet. Ez az AP Management oldala a kontrollernek. Tetején nagyon szépen látszik, hogy valaki bekapcsolt 4 darab gyári alapotú access pointot, amik aztán wireless uplinkkel rögtön meg is találták a kontrollert, és ott az adopt gombot látjuk jobb oldalon, amivel aztán le is tolhatnám rájuk a konfigurációt. A dolog egyetlen szépségében, hogy fogalmam nincs, hogy ezekinek az access pointja, ezek csak úgy lettek. Tehát, hogy valahol a városban valaki kitette őket, és így egymásra találtak a kontrollerünkkel, tehát, hogy így ez a wireless uplink, ez annyiban mondjuk egy kicsit trükkös lehet, hogy így ilyen formán célszerűnek tűnik, hogy akár előbb írószal már provisioningoljuk a saját cuccunkat, hogy az így be legyen konfigurálva, meg legyen hozzá a security, és amire kitesszük a szabadba addigra így, ha valaki szembejönne kontrollerrel, akkor az így ne tudja kisajátítani. Biztonságban igazából VPL, VPL 2 Enterprise, Radius-t lehet mögé tenni, innentől kezdve tulajdonképpen teljes mértékben EDUROM kompatibilis kell, hogy legyen. EDUROM-ot mi még továbbra sem vezettünk be, úgyhogy igazából őszintén szóval ez még így sajnos kimaradt az eddigi szórásból, de tudom, hogy VPL-val, VPL 2-vel még az almás termékekkel sem volt olyan összeveszése, mint az egyik másik gyártónknak, tehát kompatibilitási gondok eddig nem nagyon voltak vele. Captive portált támogat, elvileg vannak hozzá integrációk rögtön PayPal-hez, mindenfélehez, ez a magyar felsőoktatásban gondolom nem annyira jellemző, hogy rögtön bankkártyás fizetést akarnánk mondjuk az egyetem épületében eszközölni, de mindenképpen kedves gondolat. Szokásos blacklistre tudok tenni klienst, akármiért, onnantól kezdve neki nem lesz hozzáférése. SSID-nként tudok VLAN-t konfigurálni, tehát ha szeparálni akarom, hogy akkor SSID guestnek, EDUROM másik VLAN, STEF másik VLAN, a világon semmi akadálya nincsen. De igazából ezzel azt hiszem megint csak túl sok újdonságot a többiekhez képest nem mondtam. Ami nekem nagyon tetszett benne, az a Restricted Subnet című opció, ami viszont a nagyon egyszerű, de tulajdonképpen működőképes biztonság. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy ha átveszünk egy kisebb intézménynek tipikusan az üzemeltetését, ahol a minket megelőző rendszergazdának megtanították ki az internetet, azt úgy csináljuk, hogy 192.168.1, és így nem nagyon van sem lelkesedésünk, és sem időnk feltétlenül áttervezni az egész hálózatukat, akkor EBT-ből ez támogat egy olyat, hogy amennyiben valaki guestként jön be, akkor Destination IP alapján egész egyszerűen ki tudjuk őket szűrni, hogy oké, 192.168.1-es címet kapsz, technikailag ugyanabban a subnetben vagy, mint az adminisztratív staff, mint a szerverek, mint a mindenféle, ami ott van, de neked ezt nem nagyon kéne elérni, úgyhogy ezt így akkor Bridge Table szintén gyakorlatilag akkor ki van szűrve. Kimehet Facebookhoz, vagy csinál, amit akar, de akkor ezt így szűri. Nyilván nem a legacélosabb védelem a világon, amit valaha láttunk, viszont tényleg, hogyha így viszonylag gyorsan akarjuk bevezetni a dolgot, akkor így alapvetően lényegesen több, mint a semmi, és azért egyszerűbbé tudja tenni az életünket, mielőtt tisztességesen elkezdünk mondjuk villanozni egy újonnan bevont intézményt. Nagyjából amiket támogatunk jelenleg ezzel a rendszerrel, az egyik a központi kampuszunk, ez az, ahol lakunk. Nagyjából annyit érdemes róla tudni, hogy kb. 7 hektáron terülünk el, ez egy 200 éves katonai barak, ahol meggyőződése volt az építőknek, hogy ágyúk ellen építik, úgyhogy vannak méter vastag gránitfalaink, meg ilyesmi, nagyon wifi barát. Jelenleg körülbelül egy 40 AP-nk van kiszórva hozzá, napi szinten egy ilyen 1500 unik felhasználónk van. Nyilván ezzel nem mondok olyan hihetetlen számot, hogy a jelenlévőknek ne lenne ennél lényegesen több userük, de azért nagyjából mutatja, hogy nem annyira Tesco gazdaságos azért a rendszer, tehát tisztességes épeszű forgalmat azért ez is el tud vinni a hátán. Úgyhogy alapvetően igazából tényleg kompatibilitási gondjaink nincsenek vele, szórunk vele Open Wi-Fi-t, szórunk vele egy darab VPA2 personal Wi-Fi-t, különösebb autentikációs huncutságok nélkül még. Az esetek nagy részében just works, az upgrade-ekkel nincsen semmi probléma, hardverek racionálisan stabilak, és mindezt egy olyan bekerülési összegért, amivel igazából nem nagyon voltak eddig sok kifogásaink. Ahol izgalmas volt nagyon a PC alapú kontroller, az a Tara Street-i kampuszunk volt, ami nagyon pici 4 tanteremről beszélünk, viszont itt gyakorlatilag úgy nézett ki a vezetőségnek a felkérése, hogy Tara Street-en előtte nem volt semmi, volt egy kósza DSL-ünk, mondták, hogy akkor mostantól elnyertünk egy kormányprogramot, úgyhogy akkor mostantól 100 diákunk lesz ott 100 laptoppal, kérdeztük, oké, mikorra készüljünk fel, mondták holnap után. Hát, hogy így nem tudok olyan gyártót, aki másnapra szállított volna nekem kontrollert eleve, úgyhogy kerítettünk egy régi DC-5001-est, ami pont befért az egyetlen regben, ami van kint a helyszínen. Next, finish, másnap volt neki stabil wifi-jük, agyon dicsérték, hogy teljesen jól megy. Az egyik partnerintézményünk pedig az SNMCI, ahol igazából ők óvópedagógusokat képeznek, nagyon nem informatikai profil, szervereket sem nagyon akarnak tartani. Egyetlen kérésük van, legyen kicsit wifi, ami stabil, és nem kell vele foglalkozni, és nem kell rá sokat fizetni. Két kampuszok között VPN kapcsolat, az egyiken van igazából a kontroller. Néha napján ránézünk, kolléganő kezeli időnként a blacklistet, hogyha valaki nagyon nem bír magával Netflix ügyben, és így igazából működik. Nagyon barátságos volt megint csak a bekerülése, és így megint csak a Just Works típusú, tehát hogy így nem nagyon kell vele foglalkozni, és ezt alapvetően szeretjük. Tehát összességében láttuk, hogy PC alapú kontrollerrel megy, hardware, semmi extra, de amit tud, azt megbízhatóan tudja, szolgáltatásokban nagyjából azt tudja, amit elvárunk, VPN Enterprise tud, tehát tudom kompatibilis lenni, nagyon pici intézményekre pedig akkor ez a Restricted Subnet akár érdekes is lehet, ha ilyen helyen kell telepítenünk. És akkor a reggel, így mennyit szerettem volna, és köszönöm szépen a figyelmet.